Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! A Katolikus Szemle 1918-ban cikket írt, mely a vesztes háború és a forradalmi felfordulás kaoszába hangzott fel, a lerongyolódott ifjúság, ez volt a címe. A lerongyolódás nem fizikailag értem, írja a cikknek szerzője, ó, hiszen ha csak így volna, ha csak a cipő talpa kapott volna el fiainkon a négy éves háború folyamán, de kiad új lelket ifjúságunknak a mai lerongyolódott helyét. A háború négy évének hősies küzdelmével jövő alapjait akarjuk biztosítani. Ér-e valamit a jövő, a párda irányba megy a fejlődés, lejtőre csúszott az ifjúság. A cikk írója, Tóthi Amir, rövid idővel azelőtt került Pestre Egerből. Az egri diákok apostola terveket szőtt. Lelkében kialakult a levelek diákjaimhoz gondolata. Az első világháború után nem volt magyar vallásos vagy pedagógiai munkának ilyen sikere. A tiszta férfiúság a legnagyobb hatású jellemnevelő munkák közé tartozik. Hogyan keletkezett a mű, Tiamir atya elmondja a könyv megjelenésének 10. évfordulóján. Vissza kell menni a kezdetre, a világháborúba, le a szárd harctérre, fel a Kárpátokba, Galíciába, Oroszországba, ahol 15 hónapon keresztül állított a kötelességem. Ott együtt kellett élnem, étkeznem, laknom és aludnom a hadba vonult értelmiségi tiatalsággal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, tisztekkel, különféle diplomájú fiatalokkal és férfiakkal zsúfolt egy fedél alá a téli éjszakákon. Nemhogy különbejáratú szobám nem volt, de különbejáratú szalmazsákom sem, hanem aludtam, ahol helyjutott a rutin kunyhó kemencéjének patkáján, falusi szatócs levegőtlen szobájában, a községháza tanácstermében, szérűben, buzakeresztek között. Velem éltek együtt egyetemet végzett fiatalok, amint amit az alatt a 15 hónap alatt tőlük hallottam, beszédjeikből, terveikből, céljaikból, az ő életmódjukból, azaz ásító üresség, erkölcsi léhasság volt. Rám a 3 éve felszántett fiatal papra Döbbenetes kinyilatkoztatás volt, amit ott tapasztaltam. Fájdalom szorított össze a szívemet. Nem tudtam, mi lesz a következménye ennek az elkeseredésnek. Na már tudom, hogy az első lökés tudat alatt a harctéri tapasztalataim adták, és a háborúból hazatérve nekiültem könyveim írásának. Ma már meg tudom okolni, miért olyan sorban kezdtem a témákat, amit megírtam, mert ez egy hiánya pusztított legjobban a harctér emberei között. Lángol bennem az elkeseredés, akármi lesz a háború vége, ifjúságunkat azután így lelki sivárságba felnőni nem engedjük. Ez az élmény volt a kezdetem, hogy Tihamér atya hozzáfogott munkájához. A gondolat a világháborús élményben született meg, az anyagot pedig diákokkal való beszélgetés közben gyűjtötte. A prefektusi szoba ajtaja Egerben és Pesten mindig nyitva volt a diákok előtt. Az ott folytatott beszélgetések, a cserkésztáborok, kirándulások adják a környezetet, amelyben ezek a levelek keletkeztek. Ezek magyarázzák meg, miért íródott ebben a formában. Fiam, íróasztalomnál sokszor ülnek diákok, így kezdődik valamennyi levele. Mikor megnyílik az iskolai év, nálam is kezdődik a fiúk látogatása. Leülnek asztalomhoz, és szobám csendjében felkattan egy ifjú lélek ezer lakatra lázár birodalma. Ezekben a percekben tanultam megismerni, hogy minden egyes fiúnak lelke felmérhetetlen kifejlesztéséhez nekünk, felnőtteknek hozzájárulni szánt kötelességünk. Úgy rémlett, mintha nem csak az egy tanítvány ülne ott, hanem ezernyi fiú szempára rám tekint, kik szárta az országban ugyanilyen kérdésekkel birkóztak. De akiknek válaszért, tanácsért nincs hova fordulniok, mit tegyenek ők? Magukra hagyva vívják a kritikus ifjú évek küzdelmeit. A tiszta férfiúság levelek sorozatának kezdete. 14 kiadás 28 ezer példányba, ehhez jön még az eukarisztikus kongresszus alkalmából elajándékozott 10 000 kötet is. Végrendeletében újabb 10 000 példányt ajándékoz a diáknak. Nincs magyar fiú, akinek kezében meg ne fordult volna könyve. Sőt, valamennyi európai nyelvre lefordították, és halála előtt kapta készhez a japán fordítást. A páratlan könyvsiker csak külső jele a hatásnak, amelyet a diák lelkek világában elért. Előtte is jelent meg már erről a kérdésről több munka, de ilyen hangon még senki sem szólt a tiszta életről. A nevelők üdvözölték a könyvet, mely annyira hiányzott eddig, és gratuláltak a szerzőnek. De hatásának legszebb bizonyítéka az a tömérdek levél, amelyet a könyv olvasói intéztek a szerzőhöz. Harcikád és elhatározás szól ezekből a sorokból. Bánatuk csak az, hogy nem olvashatták előbb ezt a könyvet. Tóth Tihamér az első könyvéből már kész pedagógus. Első kötetében megtalálható mindaz a sajátosság, amely a többi munkáiban megkapja az olvasót, és elismerést vált ki a pedagógusokból. A tiszta férfiúság lapjain a teljes Tóth Tihamér áll előttünk pedagógiájának és lelkiismeretének kincseivel. Ezt tartotta a legkedvesebb művének. Ez a 20. század magyar szexuálpedagógia egyik legjelentősebb alkotása. Akik utána szexuálpedagógiával foglalkoztak, vagy a nevelés terén dolgoztak, bizonyos értelemben mindez az ő munkájának a folytatása. a könyv felépítése pedagógiai remekmű. Olyan művészi stílusban beszél Isten gondolatáról, amelyet a fejlődés az élet továbbadásában az Istennel közreműködő emberbe oltott, hogy térdre kényszeríti a könyv valamennyi olvasóját. A nemi felvilágosításának kérdését példaadó módon oldja meg, nem rombol, hanem épít is tiszteletre nevel. Az Isten terveit feltáró teológus után az ifjúság lelkét ismerő pszichológus szólítja meg a testi fejlődésnek viharos korszakába jutott fiút, aki maga sincs tisztába teste és lelke rendetlen és rendezetlen erőivel. A fiatal olvasók megérezték, hogy olyan valaki szól hozzájuk, aki ismeri lelküket. Teológus és pszichológus után az élet reális nézője is megszólal a könyv lapjain. A bánatos hang is megszólal a tiszta férfiúságban, de csak azért, hogy annál erősebb erővel szólaljon meg a tiszta élet harsonája, hogy akit megállított a bűn és a mélybe húzott az örvény, visszatérítse a tiszta élet útjára. Az igazi nevelői feladatot akkor vállalta, mikor visszatérésében vezető utat is megmutatja, és a tiszta élet magaslatain igyekszik megtartani az ifjút. Az összetört lélekben a bizalom felkeltése, az erő öntudatának cselekvési alakítása a nevelő legszebb feladata. Az igazi bátorság felébresztése, a bűnnel való szembeszállás és a csábítással való szakítás a tiszta férfiúság programja. Tóth Tihamér ebben igazi pedagógiai művész, akit magához láncolt a bűn, aki gyengének és tehetetlennek érzi magát, bizalomra tudja hangolni és benne is felkelteni az elhatározást, hogy ezt a szükséges küzdelmet megvívja. Nem hagyja magára az ifjút a gyakorlati tiszta élet megvalósításához, szükséges önnevelési feladatokat is megjelöli. A tiszta lélek szépségének ragyogása sugárzik vissza a könyv utolsó lapjairól. Mosolygó lélek tízes szempár, az ő elgondolásában ez a tiszta élet és gondolatainak utolsó kicsengése. A tisztaságra való nevelés főként legfőbb eszközét a szent akaratot magasztalja. A magyar ifjúság ebből a könyvből nyer bátorítást a tiszta életre, de az ifjúság nevelőinek ösztönzés nyújt, de az ifjúság nevelőinek is ösztönzés nyújt a nagy munkához. Szexuálpedagógiai elveinek összefoglalását tudományos feldolgozásba is megírta az ifjúság lelki gondozása első kötetében. Itt sem az elvolt tudományos munka vagy elméleti kutatás eredményeit adta közzé, hanem életének és nevelői tapasztalatai tette közkincsé. Annak a felismerés, hogy a tiszta életre való nevelés csak az egész jellem nevelésével és az akarat erősítésével valósítható meg, alkotja a szexuálpedagógiájának alapvető gondolatát. Ebbe Försternek a nagy pedagógusnak hatása alatt állott, akinek munkája Schütz Antal fordításában jelent meg előzőleg, mikor ő az ifjúsággal foglalkozni kezdett. Mikor a szervezet fejlődése a serdülő korban kihat a lélek állapotára, az eredményes nevelés megkívánja, hogy a pedagógiában is alkalmazzuk a természetes nevelői eszközöket. Tóth Tihamér szerint ebben jut az akarat nevelésének a legnagyobb szerep. Szerintem már a sárgyülés előtt meg kell kezdeni az akaratezdését, hogy amikor a fejlődéskor viharai kitörnek, ezek már felvértezve találják az ifjút. Ezért tér mindig vissza az akaratezdés önfegyelmezés fontosságára, és ad számos tanácsot ennek gyakorlására. A természetes eszközök között az akaratnevelés mellett az öröm fontosságát hangsúlyozza. Az öröm és optimizmus gondolata, mint visszatérő motívum csendőki soraiból. Mostan a mondatai szuggerálják a lelkesedést a küzdelemben való lankadó olvasónak. Tóth Tihamér nem áll meg itt. Tudja és hirdeti, hogy bár a természetre építünk, mégis a bűn sebeit természetfeletti rend eszközeivel kell gyógyítanunk. A vallásos élet tápolása elengedhetetlen a győzelemhez. A gyakori szentgyónás és szentáldozás pedagógiai jelentőségét a tiszta életre való nevelés szemszögéből nézi. Az ifjúság lelki gondozásában ezeknek a szentségeknek tekintetbe vételét megkívánja ennek a pedagógiai cél elérésére. A tiszta életre vezető természetfeletti nevelésnek a célja, hogy az ifjúságot Krisztus szeretetére megnyerje. Ne legyen a vallás holt energia a lelkünkben, hanem élő valóság. Ezt a célt lehetetlen egy könyv eléggé, ezt a célt lehetetlen egy könyvben eléggé kifejteni. A sorozat többi könyve is ennek a célnak a szolgálatában áll. A többi kötet feladata volt ezt a nagy nevelői munkát minden részletében elvégezni, apró vonásaiban kidolgozni. Ezek mutatták meg, miként lehet a diák élet egész területén a jellemet kialakítani, és az üdvözítővel való eleven kapcsolatot megteremteni. A tiszta férfiúsággal együtt jelent meg a sorozat másik két könyve is, a Ne így áll és Dohányzol. Mind a kettő következetes szigorúsággal tárgyalja ezt a kérdést, mely a diák éveknek problémája. Ezeket követte a művelt ifjú, mely teljes egészében a diák életről szól. Sikere nem volt kisebb, mint az előzőké, mert az ifjúság irodalomban hiányzott egy könyv, mely nem katedrai, hanem a jó barát hangján ad eligazítást a helyes viselkedés, illemszabályok, sport, szórakozás kérdéseiben. Ez a könyv elkíséri a fiúkat az egyetemi kapuig, és tanácsokat ad a főiskolai ifjúság számára is. Legszebb összefoglalása a könyvnek a hazaszeretetről írt utolsó fejezete, amint az egész munkájának a haza szebb jövőjér nem szavakkal, hanem tettekkel dolgozó ifjúság az eszményképe. A sorozatban következő jellem és ifjú az önnevelés, az akaratázés küzdőterére vezeti a fiúkot. Az akarat hősévé és a lelkiismeretrend rabjává akar nevelni. Először a jellem nevelésének akadályait mutatja be, majd a segítő eszközöket tárja fel, hogy a jellemért való nagy harcra ösztönözzön. Hősi, lelkes hangulatot keltve, mesteri módon fordítja le modell nyelvre az évezred és a keresztény lemondás minden egyes gondolatát. Alaptétele, hogy a keresztény aszkézis akkor is, midőn lemondást és önmegtagadást hirdet, pozitív feladatokat kíván, és az akaratot, a jellemet fejleszti. Igen érdekes, és érdekesek azok a részek, amelyek vonzó formában mutatják meg az önmegtagadás és az akaratnevelés példáit a diák életében. A 21. század vallásos lesz, vagy nem lesz.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.